Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Amen. A már előbb felolvasott ige szakaszból szeretném kiemelni a 16. verset. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Kedves testvéreim, barátaim, egy olyan jelenetet olvastam fel a Bibliából, amelyik közvetlenül az első pünkösd után történt. Mi is közvetlenül pünkösd után vagyunk egy héttel. A legszívesebben most megkérdezném, hogy történt-e valami változás az életedben pünkösd vasárnap óta? Megszabadultál-e valamitől? Meggyógyultál-e valamiből? Megvilágosodott-e bármi is az elmúlt héten számodra? Vagy megerősödött-e valami az életedben? Helyreállt-e valami, ami eddig nem volt rendben? Vagy megbocsátottál-e valakinek, akinek eddig még nem? Egy szóval történt-e bármilyen változás az életedben? Vagy pedig a pünkösd utáni heted is ugyanolyan volt, mint a pünkösd előtti. Megmondom, hogy miért kérdezem ezt, és miért tettem fel ezeket a kérdéseket legelőször is magamnak. Mert a felolvasott részből és az egész cselekedetek könyvéből azt látjuk, hogy a pünkösd az nem marad egy ünnep, egyetlen rendkívüli napnak a története, hanem események egész sorozatát indította el. Mégpedig rendkívüli események sorozatát. És először erről szeretnék beszélni, hogy itt nem ilyen-olyan cselekedetekről van szó, pusztán hétköznapi cselekedetekről, hanem isteni cselekvésekről. És ezeknek az isteni cselekvéseknek a sorozatát indította el a pünkösd. Nem véletlenül nevezik a cselekedetek könyvének, a Szentírásnak ezt az iratát, mert itt szinte zúgva cselekszik a Szentlélek, és cselekszenek által azok a tanítványok, akiket átjárt és megerősített. Tehát a Szentlélek az nem csupán van, hanem történik és cselekszik, és változások egész sorát indítja el. Itt például egy béna koldus életét változtatja meg. És ebből is adódik egy kérdés, hogy te tapasztaltad-e már a Szentléleknek a cselekvését az életedben? Tapasztaltál-e már olyan változást? És meg tudnál-e nevezni olyan változást az életedben, amit a Szentlélek okozott? És vajon most, amikor idejöttél, és ahogy most itt vagy, vajon most miben szeretnél változást az életedben? Ha nem történik ez a változás, amit szeretnél, akkor vajon miért nem történik? Mi az, ami gátolja szerinted? És mi az, ami segíthetne abban, hogy megvalósuljon? Azt mondod, hogy hát ez olyan reménytelen, hogy itt már csak az Isten segíthet? Akkor miért nem kéred őt? Lehet, hogy csak ennyin múlik, vagy csak ez hiányzik. Tegyük fel ezt a kérdést gyülekezeti szinten is. Szerinted milyen változásra lenne most szüksége a gyülekezetünknek? Milyen olyan változásra, amit a Szentlélek teremthetne meg? De úgy is megfogalmazhatjuk ezt a kérdést, hogy mit tenne a Szentlélek, ha a gyülekezetünkben most hirtelen cselekedne valami? Akkor mit változtatna meg? Nekem vannak erre nézve ötleteim, de ezt én most nem mondom el. Ezek csak az én ötleteim, nem tudom, hogy mennyire a lélektől való. Inkább arra térek rá, hogy ilyen kérdések mozognak a felolvasott történetben is, amiket az előbb feltettem a számotokra. Péter és János a mi időszámításunk szerint délután 3 órakor mennek fel a templomba imádkozni. Azt a templomot ne úgy képzeljétek el, mint a miénket, vagy a környékbeli templomokat egy toronnyal, meg egy hajóval, vagy két toronnyal, meg egy hajóval. Az a templom, az a jeruzsálemi templom egy hatalmas épület együttes volt, óriási falakkal, oszlopcsarnokokkal, lépcsősorokkal, udvarokkal, előcsarnokokkal. Most Péter és János ide igyekeznek, és elérkeznek az egyik bejárathoz, az úgynevezett ékes kapuhoz. Nyilván azért nevezték így ezt a kaput, mert ékes volt, mert díszített volt, gazdagon díszített volt. Valóban, ahogy utána néztem, az a kapu az arannyal volt futtatva, ezüsttel volt kiverve, és elefántcsonttal volt beborítva. Hát valóban ékes gazda kapu volt. És a templomnak ebben a kapujában ült egy már eleve bénán született férfi. Az is kiderül, hogy ugyanúgy a választott népnek a tagja, a zsidó néphez tartozott, tehát a választott nép tagja volt Isten egyik gyermeke. De ő nem azért ült ott a templom kapujában, nem azért volt ott, hogy imádkozzon, meg hogy a kultuszt gyakorolja, hanem azért, mert koldulnia kellett. Bénán született, akkoriban nem volt semmilyen szociális intézmény, meg szociális háló. Ha életben akart maradni, csak egyet tehetett, hogy koldult. Ott az aranyozott, ezüstözött, elefántcsonttal borított templom kapuban koldult. Úgy is mondhatnánk, hogy az ékes kapuban ott égtelenkedett egy nyomorúságos életű ember. Gondoljatok bele ebbe a képbe, hogy ez micsoda ellentét. De a legszomorúbb nem is ez, hanem az, hogy ez az ellentét, ez már olyan természetes, hogy senkinek sem tűnik fel. Megszokták. A koldus is, a templomba igyekvők is. Mindenki elfogadja ezt a képtelen képet. Nem is kép ez már, hanem képlet. Ugyanolyan megkérdőjelezhetetlen, megváltoztathatatlan, mint egy jól kidolgozott matematikai képlet. Lehetnek a mi életünkben is olyan képtelenségek, amiknek nem lenne szabad megszokottá válniuk. De megszoktuk annyira, hogy már meg sem kérdőjelezzük, és másoknak sem engedjük meg, hogy megkérdőjelezzük. Képletté vált. Vajon beugrik-e most valami a te életedből, aminek nem úgy kellene lennie, ahogy éppen van, és mégis elfogadott képlet a számodra? Igénynek ezt a kérdését, ezt szintén alkalmazhatjuk gyülekezeti szinten is. Vajon van-e olyan képtelenség a gyülekezetünkben, aminek nem kellene így lennie, mégis képletté vált? Én mondok egyet, sok embernek ilyen képletté vált, hogy a padokhoz nem szabad hozzá nyúlni, akkor sem, ha elkorhattak, ha szétporlattak. Nem csak a falubeliek közül, hanem a műemlékesek közül is vannak, akiknek ez a képlete a mi templom padjainkkal kapcsolatban, és ez a képlet ez megkérdőjelezhetetlen. Akkor is, ha leszakad alattunk, lehetne sorolni, tudjátok, nem szabad hozzájúlni, képlet. És ha kitekintünk a nagyvilágra, hogy ne csak gyülekezeti példát mondja, mert fenyeget annak a veszély, hogy akkor csak magunkkal leszünk elfoglalva, ne csak gyülekezeti példát mondjak, ezért tekintsünk most ki egy kicsit a nagyvilágra, hát ott is rengeteg képtelenséget találhatunk, ami annak ellenére, hogy képtelenség, mégis képletté vált. Hogy csak egyet említsek, az egyik legaktuálisabb, itt van a brazíliai foci VB. A szervezési és előkészületi munkákat végigkísérték a tüntetések és a rendfenntartó erőkkel való súlyos összecsapások, és most is, miközben a VB már zajlik, napi szinten vannak ezek az összecsapások. Miért? Azért, mert miközben 100 milliárdokat költöttek el ékesebbnél ékesebb stadionokra, Aközben szinte semmit nem tettek azért, hogy a hatalmas nyomor negyedekben tengődő 100 millió koldusnak az életkörülményein legalább enyhítsenek. Ráadásul a korrupció miatt számos stadion kétszer-háromszor annyi pénzbe került, mint ahogy eredetileg tervezték. A nyomorgó, éhező 100 milliókat pedig az is irritálja, hogy épült olyan stadion is, ami az őserdő kellős közepén van. Éppen tegnap, azt hiszem, az angol-olasz meccset, vagy az már ma volt, mi időszámításunk szerint, ott játszották. Hát az őserdő közepén. Miközben a fél ország nyomorod. Vége lesz a VB-nek, egy hónap is vége, az a sok milliárdból felhúzott stadion ott marad kihasználatlanul, és közben Brazíliában a fél ország meg nyomorod. A VB nyitó meccsét abban a stadionban játszották, amelyet favellák, vagyis nyomornegyedek vesznek körül, tehát ékes stadion tövében ott tanyázik a nyomor. Ezek a favellák ránéznek erre a stadionra. Ott volt a VB nyitó meccsen. 150 ezer rendfenntartó vigyáz a rendre. Hát ez ugyanolyan képtelenség, mint az, hogy ez a béna koldus ott ül a jeruzsálemi templom ékes kapujában. De nézzük a folytatást, mert a folytatásból az derül ki, hogy megváltozik a képlet, a Szentlélek megváltoztatja ezt a képletet. Se papok, se uralkodók, senki nem változtat az emberek közül ezen a képleten, mindenki megszokta és elnézte, de a folytatásban azt látjuk, hogy a Szentlélek belenyúl ebbe a képletbe. Talán még maguk az apostolok, Péter és János sem számítottak erre először, de a történések közben, vagy hogy a Szentlélek betöltötte őket, képlékenyé vált bennük az addig szilárd képlet, és a következő pillanatban ők már a Szentlélek eszközeivé váltak abban, hogy teljesen meg is változzon ez a képlet. Meggyógyították, és ezzel kimozdították azt a béna koldust az ékes kapuból. Tehát megszűnt az az égtelen ellentét. Elgondolkodtam egy pillanatig, hogy hát az is a képlet megváltozását eredményezte volna, ha a Szentlélek hatására ledől az ékes kap, ez mennyivel látványosabb lett volna, nem? Olyan filmbe illő jelenet. Ledől az ékes kapu, így is megszüntethette volna a Szentlélek azt az égbe kiáltó ellentétet. De ő inkább úgy cselekedett, hogy nem az ékes kaput döntötte le, hanem ezt a béna koldust építette fel. És ebben én nem csak a Szentlélek emberségét, hanem most értsétek jól, szerénységét is látom, hiszen ő ugyanaz az Isten, akiről már az Ószövetségben ilyeneket olvasunk, hogy halk és szelíd. Van, természetesen van erőteljes megnyilvánulása is, pünköstkor is így érkezett. És sokan ezt emelik ki vele kapcsolatban, de csak ez. De én amennyire eddig megismertem a Bibliát, abból azt látom, hogy a Szentlélek kevesebbszer nyilvánul meg harsányan, látványosan, és többször alázatosan, csöndesen. Mint itt is. Nézzétek, hogy hogyan ölt testet a Szentléleknek ez az alázatos munkája Péterben és Jánosban. És egy kicsit erre fókuszáljunk. Péternek is először az ezüst meg az arany jut eszébe, amikor megáll a koldusnál, mert ugye azt mondja neki, hogy ezüstöm is, aranyom, az nincs. Nem azt mondja nagykegyesen, lehengerlő stílusba, hogy hát ott nincs pénzem, de ha lenne is, akkor se adnék, mert rajtad úgysem az segítene. Rajtad csak az Úr segíthet. Hát ismerjük ezt a fajta kegyességet. Nem mond ilyet, mert ha lenne ezüstje és aranya, az igenis segítene. Nem oldaná meg a béna koldus életét, nem gyógyítaná meg, de segítene. És engem meghatott ez az alázat, ahogyan itt Péter fogalmaz. Nem szólja le a pénznek a szerepét, akkor sem, ha jelenleg nincs neki. Sokan csak azért szólják le a pénz szerepét, mert nincs nekik pénzük. De ő nem teszi ezt. Hát nincs pénze, többek között azért nincs, mert ott van felkenve, rákalapálva az ékes kapura. De gondoljatok bele, hogy hogyan is van ez? Hogy azért nincs, annak most egy kicsit persze kiélezem, de értitek a szimbólumot. Azért nincs annak a koldusnak ennivalóra sem pénze, mert kellett valamikor korábban a templomkapu aranyozására. Igen, többek között azért nincs ennivalóra sem pénze. Ez egy egyházi épület. A Szent Jeruzsálemi templom. Hát ebben a képben is, ebben a szimbólumban is van üzenet. Számotokra nem biztos, amikor azt halljátok, hogy egy-egy templomépületre mondjuk fél milliárd forintot költöttek el, vagy egy orgonára 100 milliókat költenek. Nyilván más egy műemléktemplom, meg egy olyan, amit használnak. De éppen most hallottam, hogy a legfelsőbb kormányzati szinteken már döntöttek arról, hogy Baranyában és Baranyán belül is az ormánságban, ahol már nincsenek is gyülekezetek, most sok templomra sok milliárd forintot fognak elkölteni. Hát amikor meghallottam, ezt felháborodtam, hogy de hiszen ott már nincsenek emberek, nincsen gyülekezet. Hát miért nem, ha adják, akkor miért nem olyan helyekre fordítják, ahol még vannak közösségek. Mondjuk ha Kisszában is, de vannak és élni akarnak, és fejlődni szeretnének. Ahol még küzdenek a megmaradásért, ahol már nem küzdenek, mert nincsenek egyszerűen emberek, akik küzdjenek, ott miért kell rátölteni 100 milliókat régóta bezárt, nem használt üres templomokra? És egyáltalán miért megy el ennyi pénz alig használt egyházi épületekre, amikor közben meg annyi bénult, meg koldus életű ember és család tengődik? Jól van ez így? Miért nem például hitoktatók meg diakónusok alkalmazására fordítjuk legalább egy részét az egyházi épületekre szánt pénzeknek? Kimondom, hogy egyházi épületek felújítására, szépítésére sokszor indokolatlanul és aránytalanul több pénzt áldoznak fel, azért nem fektetik emberekbe, mert az egyházi épületek elnyelik. Ne értsetek félre, nem a templom felújítások ellen vagyok, hanem az átgondolatlan templom felújítások ellen. Amikor olyan épületeket újítanak fel, amit már nem vagy alig néhányan használnak, vagy olyan sokat költenek rá, hogy a feléből, negyedéből lehetne egy teljesen új, sokkal jobban használható, olcsóbban fenntartható, korszerű épületegyüttest felépíteni. Baba-mama szobával, ifjúsági klubhelységgel, foglalkoztató helyiségekkel, amikor ehelyett ráköltenek 3-5-10-szer annyit egy ma már használhatatlan és csak drágán fenntartható templomépületre, na ez az, ami engem például éptelenül felháborít. Ott az ékes kapuban Péter meg János is csak azt tudja elsőre mondani annak a koldusnak, hogy hát ezüstöm és aranyam nincs. Nincs, mert ott van rákenve arra a templom kapura, amelynek a tövében koldul. De hála Isten szent lelkének, hogy ezzel nem ér véget a történet, mert Péter folytatja, ezüstöm és aranyam nincs, de amin van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És most még ennek a mondatnak a kapcsán a Jézus nevében rejlő gazdagságról szeretnék valamit elmondani. Ha van valami problémánk, eszünkbe jut-e, hogy esetleg nem csak pénzzel lehet megoldani. Nekünk Krisztus követőknek van egy sokkal hatalmasabb gazdagságunk. A názáreti Jézus Krisztus nevében rejlő gazdagság. Ebben a névben, ebben mennyei erők rejlenek. Ezzel a névvel mennyei erőket mozgósíthatunk. Ezzel a névvel csodák történhetnek az életünkben és a környezetünkben. Mikor szóltunk vagy tettünk valamit, a názáreti Jézus Krisztus nevében? Egyáltalán tettél-e már valamit valaha Jézus nevében? Ha Krisztus követők vagyunk, akkor úgy illene, hogy legalább néha tegyünk valamit Jézus Krisztus nevében. Megáldjunk valakit az ő nevében, vagy meglátogassunk valakit az ő nevében, vagy megérintsünk, felemeljünk valakit az ő nevében. Itt is ez történik. Azt olvassuk Péterről, hogy és jobb kezénél fogva felemelte azt a bénakoldust. Tehát nem csak beszélt hozzá, hanem megérintette. Van, amikor egy kézfogással, egy érintéssel, egy öleléssel, egy simogatással többet adunk, mint bármilyen szép szóval, meg bármilyen nagyszerű igével. Kórházban, amikor egy súlyos beteget látogatunk meg, vagy amikor egy haldoklónak megfogjuk a kezét. Minden esetre összefüggés van a között, hogy hányszor teszünk valamit Jézus nevében, meg a között, hogy hányszor élünk át csodát. Ha nem szólunk, nem cselekszünk a názáreti Jézus Krisztus nevében, akkor nem nagyon fogunk csodákat átélni. Ha elkezdünk Jézus nevében cselekedni, akkor majd elkezdünk csodákat is meglátni. Péter el is mondja ebben a történetben, hogy miért. Azért, mert Jézus nevében erő van, így mondja. És nézzétek meg, hogy ebben az egy mondatban hányszor utal Jézus nevére. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek. És a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét, mindnyájatok szemelátszára. A Jézus nevében mondott szavak és tettek mennyei isteni erőket mozgósítanak. Átélted ezt már. Akár úgy, hogy részesültél benne, akár úgy, hogy részesítettél benne másokat. Ez a Szentléleknek a képlete. A Szentlélek megváltoztatja az emberi képleteket, különösen a képtelen képleteket, és egy új képletet ad. És ez az új képletnek, ez a lényege, hogy a Jézus nevében, ha szólunk, vagy cselekszünk, akkor annak egészen más kimenetele lehet, mint hogyha ugyanazt a szólást, a cselekvést Jézus neve nélkül tennénk meg. Ha Jézus nevében szólunk, vagy cselekszünk, abból bármi lehet. Csodák származhatnak. Ez a Szentléleknek a képlete. Nyitott vagy-e rá? Egy egyház történeti példával fejezem be, kicsit negatívan fogja megvilágítani azt, amiről én próbáltam pozitívan, nem mindig pozitívan, de azért néha pozitívan beszélni. 13. században megyünk most vissza. Asszisi Szent Ferencet meghívta egyszer harmadik Ince pápa. A Vatikánban elvitte a kincstárba, és ott a pápa ezt az igét idézte, hogy látod ezt a sok kincset, én már nem mondhatom, mint nagy elődöm Péter, hogy sem ezüstöm, sem aranyom nincs. És erre azt hiszi Szent Ferenc csendesen ezt felelte, hogy igen, atyám, de azt sem mondhatod egy bénának, hogy kejtelés jár. Nem a pénze kevés az egyháznak, még most sem, még ezekben az ínséges időkben sem, hanem lélek hiányban, a testünket is gyógyító Szentlélek hiányban szenved egyházunk. Szentlélek kellene, aki képes megváltoztatni égtelen és képtelen emberi képleteket, és helyettük képes isteni képletet adni. Szentlélek kellene, és miért ne kaphatnánk, ha kérjük újra meg újra. Mert Jézus megígérte nekünk, hogy aki kéri, az kapja az Atya szent lelkét. Amen.